Szeretettel és örömmel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai délelőttön. Hálásak lehetünk azért, hogy együtt lehetünk, megnyithatjuk az igét. Vannak, akik ezt nem tehetik meg, gondoljatok, a háború sújtott a vidékre, ahol nem biztonságos az összejövetel, és talán szét is szóródtak emiatt az üldöztetés miatt. Az alapigét a Mózes második könyve 34. fejezetéből szeretném olvasni veletek. Mózes a hegyen van, azon a hegyen, a Sínai hegyen, ahol az Úr a kőtáblákat átadta neki, és most miután újra fölment, hiszen az első kőtáblákat összetörte, ott van az Úrral a hegyen, és ezt a szakaszt innen idézem a 34. fejezet 3. versétől. Ne jöjjön veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyen, se juhok, se marhák, ne legeljenek a hegy tövében. Faragott tehát Mózes két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, korán reggel fölment a Sínai hegyre az Úr parancsa szerint, és kezében vitte a két kőtáblát. Ekkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevet. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki. Figyeltetek jól, látom, ki az, aki most beszélni kezd? Az Úr maga. Az Úr maga mondja ki a nevét, mint amikor találkozunk valakivel és bemutatkozunk, elmondjuk a nevünket, mindenki a magáét. Elvonul előtte az Úr, leszállt hozzá az Úr, és kimondta saját nevét, és így mondta azt ki. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad és negyed ízig. Mózes sietve letérdelt a földre, leborult az Úr előtt. A szakaszt eddig idéztem, hiszen az, amit szeretnék ma elétek hozni, ez arról szól, hogy kicsoda az Isten, milyen az Isten, hogy lehetne az Isten lényegét megragadni? Hogyan tudnánk másképp meghatározni, kicsoda az Isten, ha nem abból, ahogy ő bemutatkozik? Elmondja, hogy én ki vagyok. Elmondja, hogy mik az ő személyiségének meghatározó vonásai. Ezen kívül kőbe vésve is megkapja Mózes azokat az elveket, amit az Isten elmond, átad, és azt mondja, hogy szeretném, ha az én elveim a ti elveitek lennének. Az Isten bemutatkozik, és sok mindent mond magáról. Talán egy kicsit próbáljuk meg összefoglalni. Mit is mond az Isten, milyen vagyok én? Először is azt mondja magáról az Isten, hogy irgalmas vagyok. Kegyelmes vagyok. Ez azt jelenti, hogy van bennem együttérzés. Megszánom a bajban levőt. Az irgalmas az, aki együtt tud érezni a bajban levővel, és még segítséget is akar rajta nyújtani, neki nyújtani. Nem hagyja a sorsára. Isten azt mondja, hogy én irgalmas vagyok. Azt is jelenti az irgalmasság, hogy valaki rosszat tett, és mégis nagy lelkűen bánunk vele. Ez is irgalom, igaz? Megsajnáltam, bajba volt, és elengedem a tartozását, elengedem azt a rosszat esetleg, amit tett. Nagy lelkű vagyok vele. Isten irgalmas. Azt is mondhatnánk, hogy aki irgalmas, az nem bosszúálló. Az Isten soha nem áll bosszút. És azt is mondja nekünk, soha ne álljatok bosszút szerelmeseim önmagatokért, hanem hagyjátok azt az igazságosan ítélőre. Isten nem bosszúálló, mert Isten irgalmas. Azt is látjuk, hogy kegyelmes. A kegyelmes szó már sokkal inkább van a bűnhöz kapcsolva, hiszen kegyelmet az kap, aki valami rosszat tett és büntetést érdemelne, és ehelyett kegyelmet kap. Ugye ez a szó ezt jelenti? Nem a cselekedetei szerint bánnak vele, hanem kegyelmet kap. Aztán azt is mondja Isten magáról, hogy nagy az ő türelme. Isten türelmes. És azt is olvassuk, hogy nagy a szeretete. Szeretete és hűsége nagy. Hát azt, hogy valakinek nagy a szeretete, abból tudjuk lemérni, hogy milyen áldozathozatalra képes. Testvéreim, nagy az Isten szeretete. Milyen áldozathozatalra volt képes a szeretete? A legnagyobbat hozta meg Jézus, meghalt, értünk? Ennél nagyobb áldozatot hogy hozhatott volna? De Jézus azt mondja, hogy a hűsége is nagy. Ez azt jelenti, hogy álhatatos marad, kitart valamiben, nem adja fel az emberért végzett szolgálatát. Azt is látjuk, hogy azt mondja magáról, hogy ő megtartja a szeretetét, megmarad a szeretetben minden áron. Ez az ő alapelve. Az alapelve szerint cselekszik. Erich Fromm Szeretet művészete című könyvben így ír a szeretetről. És azért hozom ide, mert ez ide illeszkedik. A szeretet több, mint egy erős érzés, az döntés, ítélet és ígéret. Mert a szeretet, ha csupán érzés lenne, akkor néha azt érzem, hogy szeretlek, néha meg azt érzem, hogy haragszok rád. És amikor úgy érzem, hogy haragszok rád, akkor bánthatlak is, ha a szeretet nem több, mint egy érzés. De mivel az Isten szeretete több, mint egy érzés, ő neki az elvei között van a szeretet. Azt olvassuk a Szentírásban, Isten a szeretet. Ez azt jelenti, hogy ő maga azonos a szeretettel. Az ő alapelve, életének pillére a szeretet. Hogy ő a szeretet alapján él, és a szeretet megnyilvánulási formája az irgalom, a kegyelem, az, hogy nem bosszúálló, hogy jóságos, hogy szelíd, hogy az Isten türelmes, ugye most erről beszélünk, hogy az Isten türelme, hogy ez is a szeretet egyik megnyilvánulási formája. Ez azt jelenti, hogy a türelmetlenség meg szeretetlenség is? Csak úgy kérdezlek titeket. A szeretet hosszú tűrő, olvassuk a szeretet himnuszában. Ezek szerint a türelmetlenség, a szeretetlenség is?
Nem. Mert én türelmetlenül várom, hogy amennyi megkerüljek.
Hát ez nagyon jó. De azért várjuk türelmesen, mert hát ha nagyon türelmetlenek vagyunk is, várnunk kell, nem rajtunk múlik a változás ebben a pillanatban. Vagyis az Úr azt mondja, hogy ahogy egymással bánunk, az vagy a szeretet alapelve szerint működik, vagy a szeretet alapelvén kívül történik. Aztán azt mondja Jézus még, azt mondja a bemutatkozáskor az Úr, hogy megbocsátja a bűnt. Ez is a szeretet egyik megnyilvánulása, hogy megbocsátja a bűnt. Aztán azt is olvassuk még, hogy igazságos. Az Isten alapelve az igazságosság. Azt olvassuk, Jézus telve van kegyelemmel és igazsággal. János evangélium első fejezet. Telve kegyelemmel és igazsággal. Mi emberek vagy nagyon kegyelmesek vagyunk, vagy nagyon igazságosak. Mert amikor túlteng bennünk az igazság, akkor azt mondjuk, mert a törvény ezt mondja, és ezt kell csinálni, és akkor irgalmatlanok tudunk lenni. Amikor meg nagyon kegyelmesek vagyunk, akkor a magam fiam borja felé hajlik a kezem, és akkor azt elnézem neki, de ha más csinálná, nem nézném el. És az Isten azt mondja, hogy ő benne telve van az igazság, és a kegyelem egyszerre. Az Isten nem azt mondja, hogy nem számít, ha vétkeztél, hanem azt mondja az Isten, hogy megbocsátom, ha vétkeztél. Nem azt mondja, hogy mindegy, mit csinálsz, hanem azt mondja, hogy van új kezdet. Az Isten igazságos is, és kegyelmes is. Egyszerre. És talán még az utolsót se hagyhatjuk ki. Az Isten bölcsen szeret. Az Isten azt mondja, hogy szükséged van arra, hogy megérezd a döntéseid következményét, mert abból tudsz tanulni. Ha az Isten nem engedné meg, hogy érezzük a döntéseink következményét, akkor újra meg újra beleesnénk ugyanabba a hibába. De amikor megérezzük egy rossz döntésünk következményét, az megtanít bennünket arra, hogy ezt ne csináld legközelebb, ugye? Segít bennünket a tanulási folyamatban előre haladni. Hogyha valaki nem törődik vele, hogy kint hideg van, és kevés ruhába szaladgál kint, és megbetegszik, akkor a láz emlékeztetni fogja őt arra, hogy legközelebb jobban öltöz fel. Ugye ez egy egyszerű tanulási folyamat. Megtanulunk valamit a bőrünkön. A bőrünkön. Hát jobb lenne, ha máskárán tanulnánk, de néha csak a bőrünkön tanulunk meg dolgokat. Így van? Ilyenek vagyunk mi emberek. Az Isten tehát bemutatkozik. Ezek az én életem meghatározó elvei. Én akkor is szeretlek, ha igazából haragszok rád, mert az Isten is haragszik, ugye? Az Isten is haragszik. De ha haragszik, is szeretettel bánik velünk, mert az ő szeretete egy döntésen alapul. Egy döntésen, hogy azt mondta, hogy én a gyermekeimet, az embereket megváltom. És az ő döntése nem változik, mert ez az ő élet elve. Szeretném, ha az Isten elvét, az ő élet elvét, mert elolvasnánk is, megismernénk egy történeten keresztül, ami Mózes első könyvében a 18. fejezetben olvasható. Mózes első könyve, 18. fejezet. És ebben a történetben egy olyan esemény van leírva, amiből megismerhetjük Ábrahám egyik életelvét, amikor is azt látja sátorozva a sivatag közepén, ahol alig volt legelő, azt látja, hogy a távolban, mintha három alak közeledne. És ahogy közelednek ezek az emberek, azt mondja, hogy biztos hosszú útról jöttek, és ki vannak merülve. És ha ki vannak merülve, szükségük lenne egy kis árnyékra, egy kis fedett helyre, ahol megpihenhetnek, ahol egy kicsit felüdülhetnek. És ezért az ő élet elve alapján behívja a vendégeket, sőt, eléjük megy, és azt mondja, hogy tiszteljétek meg a hajlékomat. Gyertek, pihenjetek meg egy kicsit. És aztán, amikor az árnyékba leülnek, akkor vizet kapnak, és ételt kapnak, mert ő szeretné őket egy kicsit, hogy jobb érzésük legyen, hogy egy kicsit felüdüljenek. És aztán Ábrahám azt mondta, hogy de nem szaladjatok tovább haza, készítünk ételt, és képzeljétek, csak kimegy a csordához, és választ egy állatot, és elviszi a szolgáknak, és azt mondja, hogy készítsétek el. Mit gondoltok, mennyi idő alatt készítenek el egy borjút? Egy kis csecsemő borjút, hogy abból étel legyen. Fél óra alatt kész van? De hogy van kész? Hát, köszönöm, hát ez órákba telik. De hát nem szaladtak sehova. Ott voltak a vendégek, ették a mép adódot, egy kis pogácsát, és aztán vártak. És eltöltötték az egész napot. És ott voltak Ábrahám vendég szeretetét élvezve. Ez is egy elv, a vendég szeretet elve. És én olyan hálás vagyok a testvéreimért. Mert én tudom, hogy az én testvéreim ismerik ezt az elvet, és magukénak vallják ezt az elvet. Hogy megvendégelni másokat jó, sőt, még örömet is okoz nekünk, amikor megvendégelünk másokat. Ugye, mindannyian ismeritek ezt az érzést. Hát tudom, hogy ismeritek. Mert ti is ezt teszitek, gyakoroljátok. Ábrahám is vendégszerető volt. Ez mindannyiunk sajátja. Én úgy ismerem kis csapatot, hogy mindannyiunk sajátja. Ábrahámnak ezek az elvei voltak. És aztán halad előre a történet, és három vendégből ketten elindulnak Sodoma felé. Öt város volt, ami felé igazán elindultak, de itt azt látjuk, Sodoma és Gomora felé elindultak. És amikor ott marad valaki egymaga, és ez az Úr volt, tudjátok, hárman jöttek, két angyal meg az Úr maga, és mikor elmennek a férfiak, akik angyalok voltak, férfiként jelentek meg, akkor egyszer csak elkezd négy szem köz beszélgetni Mózes meg az Úr. És ezt találjuk a 16. verstől. Amikor a férfiak elindultak és Sodoma felé tartottak, Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Az Úr azt mondta, eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok. Hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általa nyel áldást a föld minden népe. Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja fiainak és házanépének is, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően. Hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak. Azért ezt mondta az Úr. Mivel már igen sok jajkiáltás Sodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a hozzám fölhatolt jajkiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem, tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz abban a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak. Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne igaz ítéletet? Ábrahám egy nagyra becsült személy az én szememben. Ő egy igaz ember volt, mert bátran odalép az Úr színe elé, és elkezd beszélni vele arról, hogy mi lesz az igazakkal, akik ott vannak. Hadd kérdezzelek meg titeket, kire gondolhatott Ábrahám név szerint? Hát az unokaöccsére, Lótra, meg a családjára. Hát közben jár a családjáért, azt mondja, hát Uram, de hát te igaz ítéletet teszel, én tudom ki vagy. Hát a te ítéleted igaz ítélet. Uram, ha vannak ott igazak, azok is meghalnak a gonoszokkal együtt. Mit csinálsz az igazakkal, ha ott egy csomó gonosz van, meg erőszakos, meg bántalmazó, meg kihasználó, meg igazságtalan ember, akik senkit nem vesznek tekintetbe. Uram, értem én, de hát mi lesz az igazakkal? Ők is meghalnak. Egy-két ember neked nem számít. Lehetetlen, hogy a föld bírája ne hozna igaz ítéletet. Tetszik nekem ez a megfogalmazás. Mert azt mondja, hogy ismerlek, Isten, milyen vagy. Én tudom, hogy te igazságos vagy. Lehetetlen, hogy te olyat tegyél, ami nem igazságos. Mert hiszen a te terved, a te természeted az igazság is, meg az irgalmasság is. Uram, ha lenne ott 50 igaz ember, ha 50 igaz ember lenne, ők befolyást gyakorolhatnának a városra, és akkor megmenekülhetne az egész város. Hát az 50 igaz vajon tudna annyi befolyást árasztani, hogy a város esetleg még kaphatna egy újabb esélyt? És azt mondja az Úr, hát ha találok 50 igazat, az egész városnak megkegyelmezek. Hát, ha még megtérhetnének, hát, ha még lenne esélyük rá. De nem volt 50 igaz. És Ábrahám azt mondja, de Uram, ha lenne 40, és ha csak 30 lenne, és bátor, és alkudozik. És azt mondja, hogy ki tudja, hány ember hallgatott Lót szavára. Hát nem tudom, hány ember tért meg Lót szavára. Hát Uram, és ha esetleg 20 lenne, hát egy 20 fős gyülekezet is gyülekezet. És ha csak 10 lenne, hú, ez már bátor kérés, nem? És volt 10? Nem volt 10. Nem volt 10. Megérkeznek az angyalok a városba. És Lót pont olyan, mint a nagybátyja. Mit akar az idegenekkel, amikik megérkeztek a városba? Gyertek, megvendégellek benneteket, megtanulta az elvet Ábrahámtól Lót is, ugye? Hát nem maradjatok az utcán, nem jó az utcán, veszélyes az utca. Gyertek be a házamban, a gyertek be, addig unszolja őket, míg vendégül láthatja őket. És azt mondja Lót, jaj, ez nekem olyan jó, ha ti eljöttök vendégségbe. És bejönnek a vendégek, az angyalok. És Lót jól bezárja az ajtót. Tudja, hogy jól be kell zárni az ajtót. Na de hát ott a téren, míg átmentek a házba, felfedezték, hogy itt vendégek jöttek. Azt is látták, hogy két férfi. És elkezdenek esztelen módon dörömbölni az ajtón, hogy Lót, add ki a vendégeidet. És azt mondja Lót, a vendégjog szent, az én vendégeim az én házam oltalma alatt vannak, senki nem nyúlhat hozzájuk, az én vendégeim a vendégjog miatt szentek, aki őket bántja, engem bánt. De add ki őket, és Lót azt mondja, hogy a vendégeket hagyjátok békén, nem vagytok kin elegen. És aztán nem nyugszanak bele, és elkezdik felfeszíteni az ajtót. Megpróbálnak betörni. Megláthatjuk ebből az eseményből azt az erőszakot, ami az egész várost jellemezte. Hogy senki nem ártott nekik, és mégis erőszakosak voltak, és agresszívek. És semmi törvény nem fogta őket vissza, semmiből. És az angyalok vaksággal verik meg őket. És aztán az angyalok elmondják, hogy miért jöttek. És itt van Lót, aki szembesül a helyzettel, és azt mondja az angyal neki, készüljetek, szóljatok a rokonságotoknak, szóljatok a hozzátartozóitoknak, mert ez a rettenetes gonosz város megsemmisül. És Lót üzen. És üzen a vejeinek, akik nagyon jól tudják, hogy Lót miben hisz. És szól nekik, és azt olvassuk a Szentírásból, hogy úgy tűnt nekik, hogy ez csak egy vicc. Ez csak egy tréfa, jaj, Lót, hát nagyon humoros ember vagy, jó vicc. De ez nem vicc. És Lót azt üzeni, ez nem vicc, ki kell menni a városból, és azt mondják, hogy jó van, Lót, értjük, jó vicc. És nem mozdulnak sehova. És Lót ott van otthon az angyalokkal, meg az otthon lévő még két lányával, akik még nem házasok. És azt mondják az angyalok, nincs mire várni, indulás. Lót meg azt mondja, hogy mindjárt még egy kicsit elintézek itt valamit. És azt mondják az angyalok, Lót, azonnal indulnunk el, Lót meg még mindig tétovázik. Még mindig tétovázik, és még mindig tétovázik. És az angyalok azt mondják, el kell indulni, ezért az egyik angyal megfogja Lót kezét, meg megfogja a felesége kezét, és azt mondja, hogy most megyünk. Aztán a másik angyal meg megfogja a két lány kezét, és azt mondja, hogy most megyünk. És kiviszi őket a városból. Milyen kegyelmes az Isten, nem? A tétovázó embert valahogy tetre sarkalja. Hogy elindulj, menned kell. Hát megmenekülni nem tudsz, ha itt maradsz, menned kell, indulj már. Tudjátok, azt olvassuk az igéből, hogy Ábrahám imájára válaszul vitték ki az angyalok. Őket Ábrahám imájára válaszul. Sokat számít az, hogy mi mit kérünk az Úrtól. Kérjük az Úrtól, hogy mentsd meg, Uram, azokat ott. Mert hogy ki kellett őket vinni, kézen fogva kellett őket kivinni. És azt mondták az angyalok, hogy ne nézzetek hátra, de hátra ne nézzetek. Mert hogy miért akartak volna hátra nézni? És miért tétovázott Lót, hogy nem akart indulni? Miért nem akart indulni? Mondjátok. Ott volt a családja, és ott volt mindene. Ne felejtsük el. Ott volt mindene. Nem olyan könnyű azért hátrahagyni mindent, és azt mondani, hogy elindulok előre. Kimegyek a hegybe, úgyhogy csak annyi van nálam esetleg, ami a kezembe van, vagy a hátamon. De az angyal azt mondta, hogy az életed nem több, mint minden, amit ott hagysz. Nem több az életed, mint minden, amit ott hagysz. És az angyalok kivitték őket, és Sodoma elpusztult. Kik pusztultak el Sodomába? Akik az Úr szavát nem vették komolyan. Akik az Úr szavát semmibe vették és elengedték, azok elpusztultak Sodomába. Lót rokonsága is ott veszett Sodomába. Vajon mit gondoltok? Benne van-e Lót magatartása miatt a vesztük, vagyis miért nem szabadultak meg a többiek? Egy kicsit Lót felelősségét meg kell vizsgálnunk. Miért gondolták a vejei, hogy ez csak vicc? Miért gondolták a vejei, hogy csak viccel? Feltehetőleg Lót máskor is viccelt. És feltehetőleg komoly dolgokkal is viccelt. Ezért nem tudta különbséget tenni, hogy ez komoly, vagy csak tréfa csupán. A humorérzék egy nagy áldás. Félre ne értsetek, a humorérzék nagy áldás, és sokszor egy kemény pillanatot egy humor fel tud oldani, és előre tudunk menni. És humor nélkül az élet nagyon savanyú lenne. A humornak van helye az életünkben, szükségünk van rá. Csak vajon szabad-e komoly és szent dolgokkal viccelni? Vajon szabad-e komoly és szent dolgokkal viccelni? A másik kérdésem az, hogy megtanulhatta-e Lóttól a családja azt, hogy amit Isten mond, azt most kell csinálni? Nem majd. Mert hogy úgy tűnik, hogy az ő családja megtanulta a tologatást, a halogatást, a majdot. Hiszen látjuk Lót életében, hogy nem indult. Hát nem indult. Mikor azt mondták, hogy indulj, nem indult. Nem az volt a természete, hogy amit az Úr mond, most teszem. Tudjátok, nagyon veszélyes ez, amikor belekerülünk a halogatásba. Gondoljatok Bálám életére. Megérkeznek a követek, és azt mondják Bálámnak, gyere Bálám, átkozd meg az Isten népét. És azt mondja Bálám, nem átkozhatom meg, de azért maradjatok itt, aludjatok itt. Hát ha nem átkozhatom meg, szevasztok, mehettek haza, nem? De amikor halogatjuk a jó dolgok cselekvését, az kísértés és szorongató. És Lót elveszítette a feleségét, És hadd kérdezzelek meg titeket, akik bibliaolvasó emberek vagytok, és az a másik két lánya, aki kiment vele, akiket az angyalok kivittek, azok az Isten útján jártak ezután? Vagy két istentelen nemzet anyjai lettek? Aki Bibliát olvas, tudja, hogy a moábiták, a másik nemzet talán, Amálekita az nem biztos, a moábita biztos, hogy a moábiták tőle származnak, akik félig voltak istenhívők, meg félig istentelenek. Szóval a mi befolyásunk, a mi példaadásunk a családunk előtt megszabja az ő útjukat, hogy merre haladnak. Jót és rosszat. Jót is megszab, meg rosszat is megszab, ezért nagyon sokat jelent, hogy milyen befolyást és példát mutatunk be előttük. Amit látunk tehát, hogy Mózes azt mondja, Istenem, te nem veszíted el az igazat a hamissal együtt, mert te igazságos Isten vagy. Te hűséges Isten vagy. Istennek vannak elvei, ami megszabja az egész életét. Amit föl kell ma tenni kérdésként, hogy és mi van velünk emberekkel? Mondjátok testvéreim, vannak-e minket megszabó elveink, amik meghatározzák, hogy mit teszek? Mert hogy nagy különbség van az elvek és a vélemények között. Mondok nektek rá egy példát. Nekem az a véleményem, hogy nagyon jó sétálni az esőben. Ki szeret sétálni az esőben? Ha senki nem jelentkezik. Hát senki nem akar sétálni az esőben, olyan romantikus. Hát, de én azt mondom Katikának, Katika, én elmondom nektek, neked miért jó sétálni az esőben? Kézzed, langyos nyári eső csöpörög, és ha rád esik az eső, az csak jól esik neked, és láthatod a lehulló cseppeket a falevelekről, és én olyan szépen beszélek a sétáról az esőben, hogy Katika azt mondja, hogy eddig én se szerettem sétálni az esőben, de mostantól veled kipróbálom. Mit jelent ez? Hogy valaki érvel, és megváltoztatod a véleményedet, ugye? Vagy valaki azt mondja, hogy hát én nem szeretem a zöld babot, és azt mondja, hogy na csak az én zöld babomat kóstold meg, mert ez másfajta, és azt mondja, hogy hát addig beszélsz, hogy megkóstolom, és azt mondom, hogy hát tényleg jó ez a zöld bab, megváltoztatom a véleményemet, ugye? A véleményünket megváltoztatjuk. Hát persze, hogy megváltoztatjuk. Mit gondoltok, mit mondunk arról az emberről, akinek ha 100 érvet hozol, akárhogy megmagyarázol valamit, akkor is azt mondja, hogy nem, nem és nem. Mit mondunk az ilyen emberre, aki a véleményét soha nem változtatja meg? De milyen tulajdonsága van annak, akit soha nem lehet semmiről a véleményéből kimozdítani? Hangsúlyozom. Bocsánat, nem elvekről beszélek, véleményről. Azt mondjuk rá, hogy makacs. Azt mondjuk, hogy makacs. Aki a véleményét nem változtatja meg, azt mondjuk rá, hogy makacs, vagy önfejű, vagy fafejű, hogy nem öntörvényű, nem lehet meggyőzni valamiről, mert a véleményünk az nem elv. Ugye ez a különbség, a vélemény meg az elvek között van különbség. A véleményemet meg tudom változtatni. Aki jól érvel, elmagyarázza nekem, és azt mondom, hogy igazad van. Eddig nem így gondoltam, de most már látom. Neked van igazad, igazad van. A vélemény az egy ilyen változtatható dolog is. Jól teszitek, ha megváltoztatjátok a véleményeteket, mert meggyőztek valami másról. De az elvek azok mások. Az elvek mások. Az elvek megszabják, hogy én mit csinálok. Ha az én elvem a szeretet elve, tudjátok a szeretet himnuszát, a szeretet hosszú, tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Ha én azt mondom, hogy az én elvem a szeretet, akkor az megszabja, hogy mit fogok csinálni. Hogy én nem irigykedek arra, akinek valami jobban megy, mint nekem. Vagy a szeretet mindent elfedez. Nem fogom kipletykálni azt, ha valakivel valami rossz történik. Nem az lesz az első, hogy meghallom, hogy kivel mi rossz történt, találkozok másra, azt mondom, hogy gyere, csak elmondom, hogy mit hallottam, ó, ha tudnád, hogy mit hallottam, és egyből elmondom neki, mert újdonság és izgalmas és érdekes, hanem megtartom magamnak, hát hiszen szeretem őt, és nem akarom, hogy róla beszéljenek. Hát el fogom mondani a hiányosságát, fogyatékosságát valaki másnak, hogy ne vessenek rajta, hogy kicsúfolják, hogy pellengére állítsák. Ó, micsoda rossz dolgokat csinál, hallottad? Ó, hát ez borzasztó, és húzgáljuk a szánkat. A szeretet elfedez. Nem takargat, elfedez. Az nem ugyanaz. Mi a különbség? A szeretet mindent elfedez, olvassuk a Korintusi levélben. Az azt jelenti, hogy nem teszi közszemlére, nem fogja elmondani senkinek. Ha a gyerekem valami rosszat csinál, nem fogom másnak elmondani, hát nem akarom, hogy róla beszéljenek. Hát nem mondom el, ha a gyerekem hibázik, így van? De azt, hogy takargat, az nem. A szeretet nem takargatja a bűnt, mert azt mondja a rosszról, hogy rossz. Ha takargatjuk a bűnt, azt mondjuk, hogy jaj, nem is rossz az. Hát nem is rossz az. De hát a rossz az rossz. Hát nem mondhatod keresztényként a rosszról, hogy jó. Elmondod a rosszról, hogy rossz, de nem fogod kipellengérezni. Mert szereted. Nem az a célod, hogy megutálják, nem az a célod, hogy kinevessék, hanem elfedezed a bűneit. Emlékezzetek a tékozló fiúra, amikor hazaérkezik. Az apja még a kapun kívül a legszebb ruhába öltözteti. Hogy amikor belép, senki se tudja a múltját. Nem akarja, hogy lássák a rongyait, meg a koszt. Ezért elfedezi a szeretet gyönyörű palástjába, és azt mondja, hogy na gyere be, én tudom, mi történt, de ne tudja ez senki más. Nem tartozik rájuk. Senkire nem tartozik. Mert a szeretet mindent elfedez. De attól még a kisebbik fiú azt mondta az atyának, hogy vétkeztem, és az apja nem mondta azt neki, hogy dehogy vétkeztél, fiam, de igen, vétkeztél. Nem? De igen, vétkeztél, fiam. Az apa nem mondja, hogy vétkeztél, mert a fiú kimondja, hogy vétkeztem, atyám. Nem vagyok méltó, hogy hajlékodba jöjjek, ugye? Nem vagyok méltó, hogy a fiadnak szólíts. Az apja azt mondja, hogy én meg kegyelmes vagyok, és a fiamnak nevezlek. Ha a szeretet alapelve az enyém, az megszabja, hogy hogy viselkedek. Az megszabja, hogy mit mondok. Az megszabja, hogy irigykedek-e, vagy örülök a más örömének. Az a kérdés, hogy milyen elveink vannak. Mi az az elv, ami engem meghatároz? Az Isten elveit felsoroltuk. Irgalmas, kegyelmes, szeretete nagy, hűsége nagy, nem bosszúálló, de igazságos. Ugye ezek az Isten elvei, ami szerint ő él, és nem teheti meg az igazságos Isten, hogy eltörölje az igazat a hamissal. Ezek az Isten elvei. De vajon mik a mi elveink? Hát például nekem az az elvem, hogy nem ártok senkinek. Hát de Sós testvér engem úgy felbosszantott, olyanokat csinált, hogy Sós testvér engem nagyon felbosszantott. De annyira dühös vagyok rá, és ha már egyszer feldühített, akkor mindenkinek elmondom, hogy mit csinált. Hát tudom, én vaj van a füle mögött, és mindenkinek elmondom. Hát egyszer mérges vagyok. Na de hát Sós testvér is beletartozik abba, hogy nem ártok senkinek. Nincs kivétel. Nincs kivétel. És ha nincs kivétel, akkor én, ha dühös vagyok se, beszélhetem ki az ő visel dolgait, amiről úgyse tudok, de ha tudnék. A visel dolgait nem beszélhetem ki, hiszen akkor elveim ellen cselekszem. Hanem akkor az érzéseimet zárójelbe teszem, és az érzéseimet leküzdöm, hogy az elveim irányítsanak. Mert ha érzéseim szerint cselekszek, akkor mikor mérges vagyok, akárkinek neki megyek. Ha meg jól érzem magam, mindenkit megölelek. De az Isten azt szeretné, hogy az elvek szerinti élet fölötte legyen az érzéseinknek. És elmondok nektek egy csodás dolgot, amit az Isten megígért. Ha az eszed tudja, hogy mi a helyes. Az Isten az elveket az elménkbe írja, az elménkbe. Az értelmünkkel fogjuk fel az igaz elveket, a szeretet alapelveit. És amikor megértjük, és az értelmünk befogadja, hogy ez az elv igaz és helyes, és én ez alapján, az elv szerint alapján akarok élni, és elkezdem cselekedni azt, Hiába vagyok dühös sóstestvére, lakat a számon, és nem mondok róla rosszat. Mert az elveim megtiltják, hogy rosszat mondjak róla. Az elveim ezt megtiltják. És elindulok ezen az úton, hogy szeretet szerint cselekszek, mert ez az én elvem, akkor az a csoda történik, hogy a dühöm és a haragom elszáll, és a helyes cselekedeteimet követik az érzéseim is. Ez az Isten ajándéka. Cselekedj helyesen, az érzései csatlakozni fognak hozzá. Hát de Uram, de a dühös vagyok, azt én elkezdek mosolyogni rá, az nagyon mesterséges. De az Úr azt mondja, hogy tedd meg a jót. Ha úgy érzed, hogy az érzéseid nincsenek benne, akkor is tedd meg a jót. Tedd meg az igazat, és meglátod, hogy azonosulsz majd vele. És az érzéseidben is jól fogod érezni magad. Ez az Isten igaz útja. Az elvek megtartanak minket, ha vannak elveink. Drága testvéreim, mi a te elved, ami téged meghatároz? Féken tart-e téged akkor, amikor az érzéseid hullámhegyébe, meg hullámvölgyébe vagy? Megtart-e téged az igaz úton? Mik azok az elvek, amik téged előre visznek? Az Isten hűséges, nagy a szeretete és nagy a hűsége. Vajon én hűséges vagyok-e? Ha Jézus életét nézzük, akkor azt mondjuk, hogy Jézus hűséges volt önmagához, az elveihez, ami szerint élt. Jézus hűséges volt az atyához, a mennyei atyához, és Jézus hűséges volt az emberekhez is, hiszen nem hagyta félbe a megváltást. Nem azt mondta, hogy túl nehéz most már, és az elveimet feladom, nem váltom meg az embert. Leszállok a keresztül, és visszamegyek az atyához. Megtehette volna? Meg. Jézus azt mondta, hűséges vagyok az emberhez, és nem hagyom őket a pácban. Nem hagyom őket veszni. Hűséges vagyok az emberhez. Az a kérdés, hogy mi hűségesek vagyunk-e először is az elveinkhez, amit magunkénak nevezünk. És aztán hűségesek vagyunk-e a mennyei atyához. És aztán hűségesek vagyunk-e az embertársainkhoz. Hol mutatkozik meg a hűségünk? Hát a hűséget először is szokták mondani, hogy hűséges barát, nem? Miben derül ki, mikor derül ki, hogy valaki hűséges barát-e? Mondjátok! A bajban! A bajban derül ki, hogy hűséges barát vagyok-e én? Hogyha egyedül marad a barátom, kiállok-e mellette? Kiállok-e érte? Jót állok-e érte? Mellette vagyok-e? Támogatom-e? Tanácsolom-e? A hűséges barát a bajban mutatkozik meg. És egy másik területen is szoktuk mondani a hűséget. Hűséges társ, hűséges házastárs, hűséges a szerelméhez, hűséges. Mikor kell a hűséget igazán megvizsgálni, vagy mikor derül ki, hogy van-e benne hűség, vagy nincs? Mondjátok a rózsaszín gyönyörű időben, amikor épp nászútra megy a pár, akkor van megpróbálva a hűség? Hát nem. Mikor derül ki, hogy igazán a hűség ott van-e az elvei között? A mindennapi szürke életben, meg a nagy krízisek idején, amikor baj van. Amikor baj van, amikor a másik rétje zöldebb, akkor megmaradsz esetleg a sárguló réten is, hogy feljavítsd. Vagy konfliktus idején, vagy valami megpróbáló krízis válság idején. Akkor derül ki, hogy a hűség valóságos-e. A hűség a próbában mutatkozik meg, hogy teherbíró-e vagy nem. Hogy teherbíró-e, van-e terhelhetősége egy kapcsolatnak. Akár barátság, akár szerelmi kapcsolat, akár házasság. Teherbírás akkor mutatkozik meg, hogy mennyit bír, amikor bajban van, valamilyen szempontból bajban van. Drága testvéreim, az a kérdés, hogy vajon a tetteinket az érzéseink szabják meg, vagy a tetteink szabják meg az érzéseinket. Ugye értitek, a sorrend nem ugyanaz. Az érzésem szerint csinálok valamit, vagy az elveim döntik el, hogy mit cselekszem, és az érzések csak utána következnek majd. Mert az Úr meg akar bennünket tanítani az elvek szerinti hűséges életre. Szokták mondani, az elfű ember, aki ragaszkodik az elveihez, aki az Isten elveit tudja magáénak, és az alapján akar élni. Én azt kívánom nektek, hogy ezt megtapasztaljuk. Egy történetet mondok a végén. Egy családapa ebben a krízisekkel teli válságos világban elvesztette a munkahelyét. És kicsi gyerekei voltak, az asszony ott volt a pici gyerekekkel, és a három gyereknek enni kellett, és az apa keresete tartotta el a családot. És ez az apa elvesztette a munkahelyét, és mindenfele keresett, és egyszer csak imádkozott a család a munkáért, és egyszer csak szembe jött velük egy hirdetés, hogy könyvelőt keresnek. Haj, nagyon boldog volt, azt mondta, Istenem, köszönöm, adtál nekem egy jó munkahelyet, csinosan felöltözött, állásinterjúra az ember azért csinosan megy el, készült, és nagyon izgult, és megérkezett, és leültették, és azt mondták, hogy próba munkanapok lesznek, és meglátjuk, hogy jól csinálja a könyvelést, három próbanap után, ha látjuk, hogy jól elvégzi, akkor fölvesszük. És elindult, és bevezették iroda, ott voltak az akták, és elkezdte a munkáját végezni. Eljött az első nap, azt mondták, látjuk, nagyon gyors, nagyon precíz, rendben, holnap találkozunk. Hazament, és mondta, ó, asszony, ez egy jó munka lesz, végre, végre, Isten adott nekünk munkahelyet. És elment másnap is oda tették az aktákat, és hogy elkezdte a könyvelést végezni, egyszer csak bejött az egyik vezető, három vezető volt a cégnél, három nagy vezető volt, bejött az egyik, és azt mondta, hogy figyeljen, nálunk úgy mennek a dolgok, hogy vannak dolgok, amit átviszünk a könyvelésen, vannak dolgok, amit nem, és akkor így, ami kis haszon adódik, hát azt így magunk közt elosztjuk, így hárman, négyen a vezetők. És akkor kicsit jobban megy így nekünk. És hát valamit nem kell átvinni a könyvelésen, tudod, ez a rendszer, ez nem jó, ez így. És hát azt mondta ez a férfi, hogy hát ha valamit nem viszünk át, és akkor a munkások nem kapnak belőled. Megkapják maguk hárman, meg esetleg bevonnak engem is, mi négyen kapunk egy kicsit többet, de mi van a dolgozókkal? Ez nem igazságos, ez nem helyes út. Én igazságos úton akarok járni, én azt szerint, amit tudok Istentől, hogy igaz út. Én nem tudok olyat tenni, ami szabálytalan. Én csak a szabályos úton tudok járni. Azt mondják, hogy nálunk ez a rendszer, hát ha nem megfelelő, akkor sajnos nem tudjuk felvenni. Ezt tudnia kell, hogy ezt mi így csináljuk. És azt mondta a férfi, hogy hát nagyon sajnálom, akkor nagyon elcsüggett, mert azt mondta, hogy azt gondolta, hogy végre kapott egy jó munkát. És amikor éppen elindult kifelé, és fogta a táskáját, és már a külső ajtónál járt, akkor utána futott a vezető, és azt mondta, hogy tudja, mióta várunk egy ilyen emberre, aki nem megvesztegethető? Tudja, mióta várunk? Hogy valaki nemet mondjon a pénznek, és kitartson az elvei mellett? Hogy mióta várunk egy ilyen emberre, aki nem eladható és megvehető? Hálásak vagyunk, hogy az Isten idehozta hozzánk. Drágáim, az elvek szerint élő ember áldott, mert az Isten megáldja. Az igaz úton járó ember az Isten embere. És egy szép idézetet a végén, amit biztos ismertek is, Istennek olyan emberekre van szüksége, akik nem eladhatók és nem megvehetők, szakadjon bár az ég. Legyünk mi is ilyenek. Amen.